bő egy évvel ezelőtt, hát nagyjából napra pontosan egy évvel ezelőtt vették át a tálibok a kormányzást Afganisztánban. Ugye emlékezhetünk az amerikaiak meglehetősen viharos távozása Afganisztánból, amely mondjuk Joe Biden amerikai elnök népszerűségvesztéséhez is hozzájárult. Tavaly augusztus 15-én megtörtént, nem sokkal később pedig a tálibok magukhoz ragadták az irányítást, és akkor sok félelme volt a nyugati világban, hogy mi fog történni az afgán társadalomban. A tálibok próbáltak nyugtatgatni különböző ígéretekkel a nyugat számára. Itt van velünk a telefonvonalban Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na most a kérdés az, hogy pánikot az egyszerű újságolvasó most már nem érzékel a nyugat oldaláról Afganisztánnal meg a tálib vezetéssel szemben, de azért múltak el ezek az aggodalmak, mert a tálibok betartották azokat az ígéreteket, amiket hoztak, vagy egyszerűen más miatt lett egy kicsit érdektelenebb talán a nyugat számára Afganisztán?
Hát Ukrajna miatt is érdektelen lett Afganisztán a nyugati orvosok számára. Egyébként is onnantól kezdve, hogy az Egyesült Államok kivonult, gyorsan csökkent még az a minimális figyelem, amit az megelőző években élvezett. Ugye az, van egy ilyen téves benyomásunk, hogy a 2000-es években nagyon fontos volt, akkor sok katona volt, ott sokat foglalkozott vele a sajtó. Amikor a nyugati katonák száma lecsökkent, nem tudom, 10 000 főre 2014 után, és az ország is egyre veszélyesebb lett, akkor a nyugati sajtó még kevesebbet foglalkozott már az Afganisztánnal, és igazából amikor az amerikaiak kivonultak, és a tálibok elfoglalták az országot, akkor ugrott meg egy hétre Afganisztán iránt az érdeklődés, meg a humanitárius katasztrófa, meg az afgánok iránt, pusztán azért, mert ugye ez egy kaotikus esemény volt, ez mindig jó a médiának, ez erről lehet közvetíteni, és aztán így is úgy is szerintem elhalt volna a nemzetközi figyelem. És hát az ukrán háború aztán természetesen rátette erre egy lapáttal, hiszen az itt van a közelben, ez egy európai háború, és a médiának nyilván ez elvitte a figyelmét.
Akkor értékeljük a tálibok egy évét. Jelen pillanatban egyébként, csak hogy helyezzük kontextusba, a tálibok uralmát mely ország ismeri el, vagy elismeri el bárki?
Tálibok uralmát nem ismeri el egyetlen ország sem, amitől az a furcsa helyzet van, hogy kormányoznak, tárgyalnak az Egyesült Államoktól kezdve Oroszországon át Kínával, Üzbegisztánnal, Iránnal, az Európai Unióval, de mindenkivel csak úgy, hogy tárgyalunk, de akár az együttműködésről is, de nincs hivatalos elismerés, ami egy kicsit szokatlan.
Ilyen helyzetben hogyan tud működni a tálib vezetés, és ezek a tárgyalások mondjuk Kínával mit jelentenek a gyakorlat szintjén, vagy a finanszírozás szintjén, mit tudnak elérni a tálibok, hogyan tudják úgymond lélegeztetőgépen tartani az országot?
Egyrészt a tárgyalások, tehát hogy gyakorlati tárgyalások, nyilván azt nem tudjuk, hogy miről szólnak. A nyugatnak és Kínának is mindig az a problémája, hogy mit kezdenek a terroristákkal, mit kezdenek azokkal a szélsőségesekkel, akik mondjuk Kínából érkeztek oda, és ott menedéket leltek. Az Európai Unió, vagy a nyugat számára ez a migrációval is kiegészül, ugye, ami egy sajátos helyzet megint csak, mert a nyugat egyszerre szeretné azt, hogy a tálibok úgy kormányozzanak, hogy ne legyen egy újabb migrációs hullám. Ugyanakkor pont a tavalyi hatalomátvétel során ugye az Európai Unió külön kikötötte számukra, hogy nem akadályozhatják az afgán állampolgárokat abban, hogy elhagyják az országukat. Ugye akkor ennek az volt a külön kitételnek az oka, hogy sokan féltek attól, hogy az előző rendszer kiszolgálóit, majd a tálibok nem akarják kiengedni az országból. Úgyhogy ez a két szempont van. A tálibok nyilván nemzetközi elismerést, finanszírozást, segélyeket szeretnének. Nem tudom, Kína mennyi segít küldött, de úgy emlékszem, hogy nem sokat. A fő segélyezője a táliboknak, segélyezője az az Egyesült Államok és az Európai Unió, meg a különböző...
Annak ellenére, hogy nem ismerik el a vezetést.
Annak ellenére, hogy nem, igen. És ki is kell javítanom magamat, nem a tálibok segélyezői, hanem Afganisztánné. Tehát ugye ők nagyon kényesen ügyelnek, hogy 2021. augusztusa után azt próbálják elérni, hogy úgy adjanak segélyt Afganisztánba, hogy ez az afgán, hogy ez a tálibok kezén ne menjen keresztül. A tálibok ezt elfogadják, mert ugye nekik meg szinte semmilyen erő, van erőforrásuk, mert azért a kereskedelemből, az átmenő tranzit forgalomból adóztatnak, de nyilván ezek a segélyek, ezek jelentős extra többletet tesznek. Én most itt hozzá kell egyet tennem, hogy a tálibok sokkal kevesebb szolgáltatást tudnak nyújtani az afgán lakosságnak, mint amit az előző afgán kormány tudott nyújtani. Az előző afgán kormány azért tudott sokat nyújtani, mert nemzetközi segélyeket kapott. Tehát, hogy ez egy szoros összefüggésben van egymással, nincs nemzetközi segély, nem működik az afgán közellátás, közegészségügy. Nincs a nyugati segély, nem működik az afgán oktatás. Ennyire le van sajnos gatyásodva az ország, ennyire szegény. Tehát a tálibok azt mondják, hogy rendben jöjjön nemzetközi segély, eddig is végülis a külföld finanszírozta az orvosainkat, meg a nővéreinket, meg a kórházainkat, beengedjük őket. Ez is egy újdonság volt, ugye arra visszatérve a kérdésére, hogy mennyiben változtak a tálibok. A 90-es évekhez ez egy jelentős változás volt, mert a 90-es években még a nyugati segélyszervezeteket se akarták beengedni az országba. Úgyhogy próbálnak együttműködni a nyugattal, bizonyítva azt, hogy azért ők rendes szereplők, nem olyan középkoriak, csak hát van néhány intézkedésük, ahol az mégiscsak úgy tűnik, hogy igen.
Most erről még beszélünk, mert ez még bővebb téma, hogy a nyugattal való együttműködés, meg az ígéretek hogyan teljesültek, hogyan nem, de még arról, hogy még kérem tisztázza, hogy ezek a nyugati segélyszállítmányok akkor megérkeznek, vagy pénzbeli juttatások megérkeznek, de nem a tálib kormány számára, akkor van egy árnyék kormány, egy az amerikai vezetés által korábban pártolt árnyék kormány, vagy ki az, akihez jut konkrétan a forrás?
Nem, ez úgy történik, hogy a nemzetközi nyugati segélyek két csatornán jutnak el, vagy az ENSZ-nek a szakosított szervezetein keresztül. Az ENSZ az elmúlt egy évben is működött tovább, tehát ez a szervezet az ott van 2001 óta, az az ENSZ-nek az a helyi irodája, UNAMA a neve, UNAMA, és ők az egész országban ott vannak. Ők a tálib hatalom átvétel idején is egy rövid szünettől kezdve ott voltak az országban. A segélyek eddig is úgy mentek, hogy a UNAMA-nak a szervezetei, azok a tálibok által kontrollált területekre is be tudtak menni az elmúlt évtizedben. A tálibok őket jól ismerik, tisztelik, sokat tárgyaltak egymással, még akkor is, amikor felkelő szervezetnek vagy terrorszervezetnek minősültek. Tehát ők az egyik csoport. A másik az NGO-k, a nyugati segélyszervezetek, akik a nemzetközi pénzeket megkapják, abból élelmiszert vesznek, és ezt bejuttatják oda. A ökumenikus segélyszervezet Magyarországról az is így van jelen. Az egyik észak-afganisztáni tartomány idézőjelben az az ő felelősségi területe. Cseh NGO-k, amerikai NGO-k, német NGO-k, különböző szektorokban. Van, aki az oktatásra fókuszál, van, aki az egészségügyre, valaki az élelmiszerre, és ők azok, akik nyilván a tálibok engedélyével, meg tudtával, meg jóváhagyásával velük napi tárgyalásai kapcsolatban léve a MÖSZ-nek, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, múltkor a Facebook oldalán láttam egy fotót, hogy a szervezet igazgatója az egyik tartomány tálib kormányzójával egyeztet. Tehát, hogy ez az NGO-k részéről így működik. És akkor ők elviszik ezeket a segélyeket, mondom, legyen az élelmiszer, vagy legyen az takaró, vagy gázpalack, azokba a közösségekbe, akik rászorulnak erre. És ha a tálibok engedik, akkor a helyi iskolákban, ugye a tanároknak a fizetését küldik. Na most ezt bevallom, hogy én nem tudom, mert ugye a bankrendszer elég korlátozottan működik Afganisztánban, hogy ez a pénzkifizetés hogy történik, mert ugye ha az afgán nemzeti bankszámláján kellene elhelyezni, ahova aztán bemehet az afgán tanár felvenni a pénzt, az már azt jelenteni, hogy az már a tálibokon keresztül folyna a pénz.
Hát nagyon rossz a gazdasági helyzet. Önmagában Afganisztán vagy a tálib kormány mondta, hogy azért a kereskedelemből szednek adókat, de hogy pénztermelő, bevételtermelő képessége így önmagában organikusan egyáltalán nem lenne az országnak? A kábítószer kereskedelem is jelentős, de pont és akkor kicsit átcsatolva a nyugat felé tett ígéreteknek, azt pedig, mintha leépítették volna, nem? Ezt az egész kábítószer szektort.
Megpróbálok mindegyik kérdésre válaszolni. Az Economistban körülbelül fél évvel ezelőtt jelent meg egy cikk, ami egy világbanki tanulmányra alapozva azt nézte meg, hogy a tálibok milyen bevételekre tudnak szert tenni. És igazából az derült ki abból a cikkből, hogyha levesszük a nemzetközi segélyeknek a szeletét, akkor a tálibok képesek majdnem ugyanannyi bevételre szert tenni, mint az előző afgán kormány. Na most a táliboknak van egy nagy előnye az előző afgán kormányhoz, az az, hogy nem korruptak. Tehát amit az előző kormány alapján beszedett pénz, meg nemzetközi segély, de a végén elköltött, az körülbelül ugyanannyi, véli a cikk, mint amennyit a tálibok most begyűjtenek és elköltenek, mert hiányzik az a vastagsáv, ami korrupció volt az előző rendszerben. Ahol ugye vezetők, hadurak, politikusok, helyi emberek, törzsőnökök villái, meg lakásai Dubajban épültek, meg Törökországban, meg nem tudom, Üzbegisztánban, meg Pakisztánban, azokból a pénzekből, ugye, amit a nemzetközi közösség, különösen az Egyesült Államok befolyatott az országba. Gazdasága a tálibok előtt sem volt az országnak. Ugye a nemzetközi sajtó, vagy a hírek ugye az elmúlt egy évben sokszor a tálibokat úgy kezdődte hír, hogy az országban gazdasági összeomlás van a tálibok uralma alatt. Ennek a gazdasági összeomlásnak az oka a nemzetközi segélyek eltűnése volt, mert amit az afgán gazdaság produkál, az a kb. A tálibok alatt és az előző kormány alatt is ugyanaz volt. Ahol van Afganisztánban egy széngyár, vagy szénbánya, ott továbbra is bányásznak szenet, és ugyanúgy exportálják tovább Pakisztánba, annak ellenére, hogy Pakisztán se ismeri el Afganisztánt. Tehát ez az egyik dolog, hogy gazdaságilag az ország nehéz helyzetbe került, mert visszaugrott oda, amikor nem jöttek a nemzetközi segélyek, ugye amiből lehetett az országot fejleszteni. A kábítószer az egy érdekes dolog, ugye a tálibok, a kábítószert mindenki adóztatta. Tehát ez nehéz elképzelni, mert ez annyira beleívódott itt nyugaton, vagy talán az egész világban, hogy a tálibok azok, akik a kábítószert megadóztatták, és az afgán kormány meg harcolt ez ellen. Ez a valóságban úgy nézett ki, hogy egy afgán tartományban, ahol kábítószert termeltek, ott ebben az iparágban mindenkinek benne volt a keze. A kormányzónak, a rendőrfőnöknek, a hadseregparancsnoknak, a parasztoknak nyilván, és a táliboknak is. És tehát ez egy gazdaság volt, ahonnan mindenki levette a részét, vagy lehúzta a sápját. Ha azt olvastuk, hogy mákirtás folyik, akkor az nem szólt másról, mint hogy a helyi kormányzó vagy a helyi rendőrfőnök megpróbált leszámolni az egyik riválisával, és kiküldte az ő mákföldjére a mákirtókat. De ő a saját földjein ugyanúgy termelte tovább az ópiumot, ahogy a kormányzó is a családja földjein termelte az ópiumot.
Akkor a korrupció bűnözés meleg ágya volt abszolút ez a szektor.
Így van. Tehát ez egy gazdasági, nem tudom, hogy tudják, ez ciklus, hogy egy gazdasági közösség volt, amiből mindenki hasznot húzott. Na most ugye most 2021 után a táliboké az uralom, ugye ők azért hagyják, tehát és azért sem tudott senki érdemben hozzányúlni a kábítószer termeléshez, mert a lakosságnak nem volt nagyon más bevétele. Ezért a táliboknak is nagyon óvatosan, ugye ők adóztatták, számtad egy extra bevétel volt, ami finanszírozta a háborújukat. Most áprilisban betiltották a kábítószer termelést. Ugye évente kétszer ültetnek és gyaratnak mágubókat. Ez a tavaszi vetés, ez a kisebbik hozamot termelő vetés. Tehát ugye mindenki találgatja, hogy ezt most miért tették, meg miért most tették. Az egyik, amit tudunk, hogy hát a nagy hozamot adó aratás az ősszel van. Tehát most ez a hogy az tavasszal van, tehát amit most elvetettek, és majd nem tudom, nyáron learatnak, az a kisebb adagot fogja hozni. Ez egy bevételkiesést fog nekik okozni, ez az afgán lakosság egy részének problémákat fog okozni, mert ugye, amit tudnak helyette aratni, búzát, kukoricát, vagy gránátalmát, azok által a kisebb jövedelmet termelnek számukra. Igaz ideig ugye azt mondtuk, hogy azért nem termelnek az afgán parasztok zöldségeket, növényeket, gyümölcsöket, mert a rossz biztonsági helyzet miatt olyan növényt kénytelenek termelni, ami azonnali bevételt jelent számukra. Mert a mágubó az olyan, hogy ha elvetetted, akkor a kereskedő egyből kifizeti neked a várható termelést, és majd a végére elszámoltak. És egy olyan társadalomban, ahol nem tudod, hogy holnap el kell menekülni, csak az a célod, hogy olyan bevételeid legyenek, amik azonnal realizáltak. Most a tárgyalók békét teremtettek, tehát ezt az ENSZ is elismeri, az ENSZ jelentése is azt mondják, hogy az országban 80%-kal csökkent az erőszak. A gyerekek azért tudnak iskolába járni, köztük akik lányok, akik még járhatnak, mert szabadon lehet utazni Kabul és Kandahár között, ahol régen a tálibok 300 checkpointot tartottak fent. Tehát most ebből az afgán lakosság megteheti, mert korábbi felmérések azt is mondták, hogy az afgán lakosság nem azért termel mákot, mert gonosz kábítószer termelő akar lenni, hanem azért, mert nincs más neki. Most elvileg, és termelne olyat, amiből nem keres annyit, ha tudná, hogy az a termés megéri az aratást. Tehát most lehet, hogy tálibok ezzel kalkulálnak, hogy béke van az országban, lemondanak a bevételeik egy részéről, azzal, hogy az ópiumot nem tudják adóztatni, cserébe ez egy gesztus a nemzetközi közösség és az Európai Unió és az Egyesült Államok felé, amely szeretné látni, hogy nem csak egy tudnak kormányozni, hanem azt is, hogy mondjuk egy ilyen fontos kérdésben, mint a kábítószer kérdés, az hajlandó a kompromisszumokra.
Félbe kell sajnos szakítanom, és még sok témát nem tudtunk sajnos érinteni az adásidő miatt, de nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és máskor folytatjuk. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk.